Új veszélyességi szintre lépett a délről érkező migrációs nyomás, jelentette ki Szijjártó Péter Szabadkán tartott sajtótájékoztatóján, azután, hogy szombaton migránsbandák lövöldöztek a vajdasági város melletti erdőben. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a migránsok már nem csak erőszakosak, hanem fel is fegyverkeztek, ami tovább növeli a kockázatot. A tárcavezető kiemelte, Magyarország továbbra sem enged be egyetlen egy illegális migránst sem. Mekkora migrációs hullámra számíthatunk, és az Európai Unió vajon felkészült-e az ezzel járó kihívásokra? Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Halkó Petrát, a Századvég vezető elemzőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Varga Márkot, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Varga Márkhoz fordulok, először nézzük, akkor mondhatni általánosságban, de inkább egy ilyen kis rövid összefoglaló vagy kiinduló adatsorral azt, hogy hogyan is áll most a migráció, hiszen az elmúlt hónapokban nem volt olyan nap, hogy ne hallottunk volna arról, hogy százasával, ezresével próbáltak volna átjutni a határon.
Így van, hát az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség, a Frontex teszi ugye minden hónapban közzé a fő adatokat az Európai Uniót érintő migrációs folyamatokról, és annyi, ebből tudhatjuk meg, hogy egyébként illegálisan hányan próbálkoztak sikeresen bejutni az Európai Unió területre az egyes útvonalakon, és ebből ugye azt látjuk, hogy a nyugat-mediterrán útvonal kivételével, ahol 17%-os csökkenés volt a tavalyi év január-májusához képest idén január és május között, minden útvonalon jelentősen nőtt a migrációs nyomás. A Kanári-szigeteket érintő Nyugat-Afrikai 51%-kal, a kelet-mediterrán térségben 116%-kal, és ami minket nagyon érzékenyen érint, hogy ez a nyugat-balkáni útvonal, úgyhogy 41.675 fő, ez 167%-os emelkedés a tavaly január és május közötti időszakhoz képest, így a január és május között. Még egyszer mondom, 167%-kal több. Ez azt jelenti, hogy a világjárványnak a lecsengésével ismét felerősödött az a nyomás, ami korábban is jellemezte egyébként ezt az útvonalat, és készülhetünk arra, hogy az orosz-ukrán háború hatásaként ezen az útvonalon még többen fognak megjelenni, akár csak egyébként más útvonalakon is, ez köszönhető elsősorban a kialakuló élelmezési gabonaválságnak Afrikában és a Közel-Keleten.
Folytassuk majd néhány perc múlva ugyaninnen a gondolatot, és majd azzal, hogy akik jönnek, honnan jönnek, de mielőtt erre rátérnénk, Halkó Petrához fordulok, hogy egy kicsit nézzük meg azt, hogy az Európai Unió hogyan készül most erre a migrációs hullámra. Ugye Varga Márk is említette már az előzőekben a Frontexnek a tevékenységét, de hát a Frontex, az Európai Unió határvédelmi szervezete, az mégiscsak olyan, mint hogy sokkal inkább az uniós érdekeket szolgálná ki, és támogatná az illegális migrációt, tekintve, hogy például a tengeri útvonalokon is az NGO hajókkal szemben különösebb eszközei nincsenek arra, hogy ezeket feltartóztassa. Szóval, hogy ezen kívül, vagy ezzel együtt hogyan készül az Európai Unió? Megvannak-e a feltételek ahhoz, hogy ez a sok tízezer vagy százezer ember belépjen Európába?
A kérdésnek ez utóbbi részére könnyű a válasz, a feltételek abszolút nincsenek meg az Európai Unión belül, hogy ilyen intenzitással és ilyen nagy embertömeget befogadjanak, egyszerűen olyan szintű gazdasági és társadalmi terhet jelentene az Európai Unió számára, amellyel nem tudnak jelen pillanatban semmiféleképpen sem számolni, de tulajdonképpen fontos kiemelni azt, hogy 2015 óta tart ez az állapot, tehát egészen 2015 óta láthatjuk azt, hogy az Európai Unió, bár szeretne foglalkozni a migráció kérdésével, nem tudja ezt hatékonyan megtenni, tehát pontosan ebből adódnak azok a fajta nagyon komoly súrlódások és konfrontációk, amelyeket ugye az elmúlt években is tapasztalhattunk a bevándorlás párti, illetve bevándorlást ellenző országok között, és azért ilyen értelemben ez problémás, mert most az ukrán konfliktus az, amely valójában egy kicsit rávilágított arra, hogy igenis hatalmas teherrel szembesülnek azok az országok a migráció kérdéskörében, amelyek közvetlenül érintkeznek határ mentén ezzel a migrációs hullámmal, a migrációs kihívásokkal. Most az ukrán konfliktus kapcsán láthatjuk azt, hogy ez ráébresztette az Európai Uniót arra, hogy igenis támogatni kell azokat az országokat, akik még egyszer közvetlenül érintettek az ilyen kihívásokkal szemben. Ugyanakkor még mindig azt látjuk, hogy lassú és egy másképp fogalmazva lomha a fellépés az Európai Uniónak, tehát még továbbra sem tudták azt a határozott álláspontot megtalálni, amely valójában az egész európai népességnek az érdekében állna, hogy erős határvédelemre helyezzék a hangsúlyt, és igenis feltartóztassák az illegális migrációs áradatot, azokat a megoldásokat helyezzék előtérbe, amelyek a generált folyamatokat fékezik meg, és a forrásponton nyújtanak segítséget a migrációnak a megelőzésének érdekében.
Hogy látja egyébként ön, hogy van erre most ereje vagy energiája az Európai Uniónak, hogy még a migrációs kérdéssel is foglalkozzon? Csak azért, mert látjuk, hogy nehézkesen haladnak a szankciók, nehézkesen halad a gáz, a kőolaj problémák megoldása, az, hogy a háborút egész pontosan hogyan kezeljék, vagy mi lesz az az egyensúlyi állapot, amit szerencsés betartaniuk. Szóval, hogy mindemellett marad-e arra energiájuk az Európai Uniós vezetőknek, hogy még a migrációs válsággal is foglalkozzanak?
Én úgy gondolom, hogy az Európai Uniós vezetőknek ez nem szabad, hogy kérdés legyen, tehát mindenképpen muszáj, hogy energiájuk maradjon arra, hogy foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel az európai polgárok érdekében, az Európai Uniós tagállamok érdekében. Ez nem egy eldöltendő kérdés ilyen értelemben. Az viszont nagyon fontos lenne, hogy megtalálják azokat a megoldásokat, amelyekkel még egyszer ezeket a generált folyamatokat megfékezik, és a forrásponton nyújtanak segítséget. Mert most a szankciós politikákat illetően is azt láthatjuk, hogy olyan módon folytatnak most, vagy hoznak döntéseket a szankciókat illetően, amelyek nem elsősorban, egyelőre legalábbis úgy tűnik, hogy nem elsősorban Oroszországot hozzák nehéz helyzetbe, hanem sokkal inkább kihívást jelentenek az Európai Unió tagállamai számára, és ennek következménye egyébként többek között a migráció is, mert egy olyan instabil, bizonytalan, mozgalmas világgazdasági környezet teremtődött, amelynek részét képezi egy nagyon komoly élelmiszerválság is, és ez igenis hatással van a harmadik világbeli országokra is, elsősorban itt most az afrikai országokat, vagy közel-keleti országokat említhetjük, ahonnan nagyon komoly migrációs áradat fog megindulni a közeljövőben, hogyha nem sikerül valahogy mégis stabilizálni ezt a helyzetet, tehát csak most egy megközelítő számot mondjunk, egyes tanulmányok szerint a 130 millió ember is megindulhat akár harmadik világ országaiból, és ezek többségében Európa irányába fognak megindulni.
No és akkor folytassuk ezzel a gondolattal Varga Márkkal, hogy akik jönnek, most honnan jönnek? És miért jönnek?
Egy nemzetközi szakértőkből álló csapat tavaly készített egy előrejelzést a 2022-es nyugat-balkáni folyamatokra vonatkozóan, és most egyelőre erre koncentrálnék, hiszen nekünk ez az útvonal az, ami nagyon-nagyon érdekes. Ez a Nemzetközi Migrációs Politika Fejlesztési Központ nevű szervezet 90 országban működik egyébként, és ők azt látták, hogy mind Törökország, ami nekünk azért nagyon fontos, állandóan figyelni kell, mind pedig a nyugat-balkán esetében meg fognak ugrani a számok. Törökország esetében azért lesznek ott többen, mondták ezt ők tavaly, és ezért be is következett, mert ugye romlik az afganisztáni emberi jogi helyzet, és a koronavírus világjárványnak a származási országok gazdaságára gyakorolt hatása, ez fölerősödik. Ez nyilván egy negatív hatás volt, minden országban volt egy elég nagy gazdasági visszaesés, a származási országokban is így van ez. Ugye Afganisztánban pedig ugye még súlyosabb volt a helyzet ott a politikai hatalom átvétel miatt. Aztán azt is mondták, hogy a török gazdaság visszaesése miatt ugye jóval nagyobb lesz a türelmetlenség a migránsokkal szemben, szigorítások várhatóak, a biztonsági szempontok Törökországban előtérbe fognak kerülni, korlátozni fogja Törökország a nemzetközi védelmet, vissza fogja fogni az ellátásnak a költségeit, szigorítja a jogszabályokat, illetve még azt is mondták, hogy az EU és Törökország kapcsolatában, bár egyelőre hírzárlat van, tehát nem nagyon látjuk, hogy a háttérben milyen tárgyalások folynak pontosan, be fogja nyújtani Törökország a számát az Európai Uniónak, és újabb támogatást fog kérni a menekültek és a menedékkérőknek a számára, illetve szorgalmazni fogja, hogy az áttelepítési kvótákat növeljék meg. Nyugat-Balkán esetében pedig ugye azt láthatjuk, hogy ugye szintén az afgánokkal van most probléma, nem véletlen, hogy most ez az összecsapás, amiről szó volt a bejátszásban, a felvezetésben, ugye afgánok és pakisztániak között volt, bár szerintem ez a pakisztáni államok, ezek is afgánok voltak, ez az én gyanúm, hiszen általában a Pakisztánban, akik érkeznek a Nyugat-Balkánra, azok szintén afgán nemzetiségűek. Szóval az afgánoknak az aránya a migráns áradatban az valószínűleg nőni fog, ezt mondták a szakértők tavaly, hiszen a talibán elől most kezdenek majd ideérni Európába az alacsony jövedelmű afgán állampolgárok. Ugye ezt azért tesztük ezt a distinkciót, mert a szakértők szerint a magas jövedelmek már nagyon korán, tehát egy korábbi hullámban már eljöttek, akik el akartak jönni Afganisztánból, tehát most egy jóval szegényebb réteg igyekszik Európa felé. Azt tavaly láthattuk, ugye nyílt egy új útvonal, korábban is volt, de ugye aktívabb lett ez a kelet-európai útvonal, ugye láttuk a belarusz helyzetet, és ugye a Balkánon azért is erősödött fel, mert ezt a belarusz útvonalat már nem tudják kihasználni, ugye elsősorban nyilvánvaló, hogy a konfliktus zóna, tehát az ukrán, orosz-ukrán háború miatt, tehát az ukrán helyzet miatt ez az útvonal most veszett az aktivitásából, ezzel párhuzamosan, ugye, hogyha megnyomjuk egy ponton, akkor ugye a másik pontján felerősödik Európában a migráció, ez a másik pont most nyilvánvalóan Nyugat-Balkán azon a legközelebb, tehát ezért is láthatjuk ezt a növekedést. Szintén afganisztániak és közel-keletieket láthatunk ezen az útvonalon, és ugye a vírushelyzet még ami egy rizikófaktor, hogyha ez tovább romlik, akkor a helyzete a tranzitországban a migránsoknak szintén súlyosabbá, kilátástalanabbá válhat. Ez a kilátástalanság, aminek hogyha már útra keltek, ugye a következménye az, hogy támadják az előrébb tornyosuló fizikai akadályokat, jelesül a magyar határzárat, ez gyakoribbá vált. Ezt láthatjuk egyébként most is, tehát mind az embercsempészetnek a száma, hogy a miniszterelnök is egyébként néhány napja mondta, ugrásszerűen, mint a próbálkozó migránsoknak a száma, ugrásszerűen megnőtt a nyugat-balkáni útvonalon.
Ugye Afganisztán kérdése, és maradjunk még itt egy pillanatra, ez azért is érdekes, mert felmerül az, hogy például az Egyesült Államok érez-e bármiféle felelősséget az Afganisztánban kialakult helyzetben. Emlékszünk arra, hogy hogyan vonul ki. Ugye az amerikai csapatok Afganisztánból mit hagytak maguk mögött, lehetett tudni, hogy egy teljes káosz vár onnantól kezdve az országra, illetve hát a talibán erőknek a megerősödése. Hogy látja ezt Halkó Petra?
Én sajnos úgy látom, hogy nem igazán érez az Egyesült Államok felelősséget abban, ami nem csak Afganisztán esetében, de az egész nemzetközi szintéren tapasztalható migrációs hullámokat érinti, ugyanis azért itt fontos kiemelni, hogy az elmúlt években az ENSZ kimutatásai alapján a nemzetközi migránsoknak a száma gyorsabb ütemben növekedett, mint a világ össznépessége. Tehát ez azt jelenti, hogy hatalmas embertömegek mozognak világszerte, és ráadásul azt is fontos kiemelni, hogy a világ csupán 10 országából indulnak útnak ezek a migránsok, és a világ csupán 20 országában élnek. Tehát, hogy azért ez egy nagyon koncentrált módon végbement migráció, amely világszerte tapasztalható, és ennek az egyik gócpontja, hogy így fogalmazok, az Európa. Tehát nagyon sok, vagy az esetek többségében így fogalmaznék, Európa viseli a következményeit a nemzetközi migrációs áradatnak, amely ugye nem egy esetben, így Afganisztán esetében is olyan nemzetközi konfliktusoknak az eredménye, amely tulajdonképpen nem Európának a sora volt, hogy így fogalmazzak, hanem például Afganisztán esetében ugye ott az Egyesült Államoknak volt aktív szerepe ebben a konfliktusban. De azt láthatjuk, hogy azok a retorikai megnyilvánulások vagy politikai fellépések, amelyeket az Egyesült Államok az elmúlt években mutatott mondjuk Európa irányába, azok sokkal inkább azokat a a folyamatokat erősítik, amelyek ugye a bevándorlás párti álláspontot támogatják, ugyanis ugye arra helyezik a hangsúlyt, hogy Európának hogyan kellene befogadnia minél több migránst, segítenie, mert ez a humanitárius kötelezettsége, nemzetközi jogi kötelezettsége, szokták ők ezt hangoztatni, de tulajdonképpen ez csak egy lepel, amely alatt nagyon komoly gazdasági érdekek húzódnak. Itt nem arról van szó, hogy humanitárius vagy nemzetközi jogi kötelezettségének kellene megfelelni az Európai Uniónak, ugyanis ezeknek a kötelezettségének megfelel, csak hogy most Magyarország példáját említsük, számos olyan intézkedés volt így a Hungary House programon keresztül is, amely igenis segítséget nyújtott nemzetközi jogi kötelezettségét, illetően is, illetve a humanitárius felelősségvállalását, illetően is az olyan személyek, illetve országok számára, amelyek rosszabb sorsú országok és segítségre, támogatásra szorulnak. Míg ezt a fajta hozzáállást egyébként érdekes módon nem tapasztalhatjuk a nyugati világban, ide sorolva az Egyesült Államokat, vagy nagyobb nyugat-európai országokat, akik ugye éveken át hosszú-hosszú idők során lényegében kifosztották ezeket az országokat, egyáltalán nem segítették őket abban, hogy talpra állhassanak. A mai napig nagyon komoly capital flight folyamatok mennek végbe, ez egy gazdasági kifejezés arra, hogy hogyan szivárogtatják ki onnan az anyagi, illetve természeti ásványi kincsekben gazdag országokból a számukra hasznos forrásokat, semmiféleképpen sem azt a fajta magatartást tanúsítják, amelyet ők retorikai szinten képviselnek, és azért fogalmaznék úgy, hogy ezek mögött a nagyon szépen csengő szavak mögött gazdasági érdekek húzódnak, mert láthatóak ezek a pénzügyi hálók, hogyan funkcionálnak, hogyan működnek a nemzetközi szintéren, másfelől pedig nagyon sokszor hallhatjuk azokat a ösztönző szavakat is az Európai Unió irányába, hogy ilyen-olyan hiteleket vegyen fel, vagy kötvényeket bocsássanak ki. Tehát ez mind azok a fajta intézkedések, amelyek a migrációs hullámokat egyáltalán nem vetik vissza. Ezzel szemben viszont nagyon komoly gazdasági terhet tennének az Európai Unióra, és itt nem csak maga a migráció következményei, direkte következményeire gondolok, hanem a pénzügyi helyzetet illetően is egy nagyon komoly adósságba sorolhatja könnyedén az Európai Uniót.
Varga Márkot kérdezem, hogy az Európai Unió és Törökország között kötött korábbi egyezményeknek, ami a migránsáradat kezelésére vonatkozik, van-e még bármi féle jelentősége, vagy ez tulajdonképpen mindkét fél elengedte?
Nem hiszem, hogy bármelyik fél ezt elengedte, ez mind a két félnek egyébként nagyon fontos, és azért Törökország most szeretne, azt gondolom, hogy megbízható partnernek tűnni, bár ugye vannak olyan hírek, hogy bármelyik pillanatban nagyon sok tengeri úton érkező migráns megjelent a görög szigeteken, ugye van egy nagyon erős görög félelem, hogy Törökország elengedi úgymond a gyeplőt. Van is egyébként mind Törökország nyugati, mind pedig keleti oldalán egy nagyon komoly határkerítésépítés. Nyilván nyugati oldalról a görögök az Évrosz folyónál húznak föl kerítést, de Törökország is építi Iránnak a közös határán a kerítéset. Mindenki azt gondolom, hogy igyekszik ezeket a migrációs folyamatokat kordában tartani. Egyelőre nem látjuk jelét annak, hogy ne lehetne idén a programnak a folytatásáról megegyezés a felek között. Ugye fontos, hogy a Törökország most, hogy a NATO is ugye nyomás alatt áll az ukrán-orosz háború miatt, ugye Oroszország felől egy megbízható szövetségesi arcot mutasson és mérsékelje a konfliktusokat a szövetségen belül. A felelőssége igazából majd az elnökségeknek, tehát az Európai Unió elnökségeinek lesz nagy, hogy hogyan tárgyalnak Törökország. Azt látjuk, hogy a francia elnökségnek nem sikerült az illegális migrációban, akármennyire is szeretett volna, és Macronnak bármilyen ambiciózus tervei is voltak az elnökség fél évére vonatkozóan, nem sikerült érdemben előrelépni. A Darmanin belügyminiszter ugye mondta is azt, hogy ők lépésről lépésre szeretnének megoldást, tehát nagy csomagot nem fognak előtereszteni, és ez így is volt, hiszen egy május 18-án kiszivárgott uniós dokumentum szerint az Ukrajnából érkezetteknek a elektronikus, a biometrikus azonosítását lehetővé tevő új nyomatvételéről volt egy előterjesztés, amit kiszerettek volna egyébként a franciák terjeszteni, azokra, akiket az NGO hajók, illetve más hajók a tengeren ugye kimentenek, akiket ugye a parti őrségek, akár Líbiában, akár Egyiptomban, akár máshol ugye nem tudnak detektálni, és ezért útra kelhetnek csónakkal, és ugye itt már is kialakult egy nagy törésvonal, hiszen például Ausztria, vagy Magyarország, vagy Lengyelország ellenzi ezt a javaslatot. Tehát nem sikerült előlépni, és Csehország például pedig támogatja, és most ne felejtsük el, hogy Csehország vette át a cseh liberálisabb, legalábbis a korábbi a liberálisabb migráció tekintetében, azt mondom, hogy tűnik, hogy liberálisabb kormány vette át a kormányrudat idén, és ők fogják átvenni a soros elnökségét is az Európai Uniónak. Tehát nem gondolom, hogy érdemi előrelépés srácoknak oda Petrára, bár elsődleges lenne, vagy a feladatai között, az első között kellene szerepelni, hogy végre ezt a válságot valamilyen módon megoldják, és a helyes irányba tereljék az uniós álláspontot, egy konszenzuális irányba, nem fogják tudni a következő fél évben sem megoldani. Tehát minden ország az illegális migráció elleni harc tekintetében nem számíthat közös alapokra, hanem magának kell megoldani, és Magyarország is ebbe az irányba lép, úgy tűnik, hiszen a határvadász egységeknek a várható felállításával maga kívánja megoldani a nyomásnak a kezelését.
Nézzük azt egy kicsit, hogy a nyugat-európai állampolgárok hogyan fogadják a migráció kérdését, illetve hogyan viszonyulnak ennyi év után a bevándorláshoz. Itt azért úgy fogalmaztunk korábban, ugye mindig, hogy befogadó országokról van szó, akár Németországról, akár Hollandiáról beszélünk. Halkó Petrához fordulok, ugye olvastam most egy hírt, hogy a hollandok többsége nem kér a bevándorlókból, és egyébként a hírgyűjtő oldalon nem sokkal alatta találtam azt meg, hogy migrációs hátterű muszlim fiatalok szétvertek egy Pride felvonulást Németországban. Hát mekkora a türelem Németországban, vagy akár Hollandiában? Ez a német eset azért is érdekes, mert az egyik tartomány parlamentjének a queer politikai szóvivője azt nyilatkozta, azon túl, hogy megdöbbent, hogy szerinte ki kell képezni a német rendőrtiszteket arra, hogyan kell kezelni a gyűlöletbűncselekményeket, különösen a queer ellenes támadásokat.
Egy néhány lépéssel hátrébb indítanám a kérdésnek a megválaszolását, tehát azért Nyugat-Európában azt láthatjuk, hogy nagyon-nagyon komoly demográfiai problémák vannak már évek, évtizedek óta, és pontosan ebből az okból adódik az, hogy politikailag a politikai vezetőség az a migrációra, mint idézőjelben egyfajta szükséges jóra tekint. Tehát, és ez megjelenik számos tanulmányban is, az ENSZ már 2000-ben azt tette közé, hogy az Európai Uniónak, és itt főként azért abból adódóan, hogy a nagyobb nyugat európai államai ilyen demográfiai helyzetben vannak, évente 13,5 millió bevándorlót kellene befogadnia azért, hogy fent tudja tartani a szociális és gazdasági rendszerét. Tehát ugye politikailag nagyon sokszor így közelítenek meg a bevándorlással kapcsolatos kérdéseket a politikai vezetők. Csak hogy ugye ők ilyenkor nem számolnak az emberi és kulturális tényezőkkel azzal, hogy az integrációs folyamatok, azok nem tudták beváltani a hozzájuk fűzött reményeket. Egyáltalán, hogyha ilyen integrációs programok megindultak Nyugat-Európában, ez eredményezte azt, hogy párhuzamos társadalmak, összességében multikulturális társadalmak alakultak ki, amelyekben kódolva vannak az etnikai feszültségek, az etnikai konfliktusok, és ezeknek az eredményeit tapasztalhatjuk nap mint nap Nyugat-Európában, tapasztalhatják Nyugat-Európában az állampolgárok, és ennek a következménye az, hogy itt egy hatalmas hasadék húzódik a politikai vezetőség, illetve a nyugat-európai társadalmak között. Ezt is szintén számos tanulmány többek között a századvégnek is a felmérése alátámasztja, hogy nem tudják a politikai vezetők képviselni azt a fajta igényt, amely a társadalom részéről jelentkezik a migrációs problémáknak a következményeként. Tehát azért a mindennapokban igenis az állampolgárokon csapódnak a migrációs áradatnak a következményei, mind gazdasági, mind pedig társadalmi, szociális értelemben. Tehát a konfliktusokat, a biztonságukat azt a mindennapi állampolgároknak veszélyezteti a migráció, illetve a gazdasági értelemben is nagyon sok esetben láthatjuk, hogy a terheket az állampolgárokra kívánják rárólni. És ebből adódik az, hogy még egy plusz az etnikai feszültségeken túl, még egy plusz feszültség adódik a társadalmon belül Nyugat-Európában, és ez a fajta elégedetlenség most már egyre inkább felszínre is jön, nyilvánosságot kap, bár azért láthattuk annak a kísérletét is nem egyszer Nyugat-Európában, hogy ezeket próbálják ugye elterelni, vagy elnémítani, vagy halkabbra venni legalábbis a hangerejüket, de amikor mégsem sikerül, akkor is, ahogy ön is említette itt a kérdés felvezetésében, azt láthatjuk, hogy teljesen más fókusz helyezik tehát nem akarják látni valójában a valós problémát és az ahhoz szükséges valós megoldásokat, amikor a migráció kérdése már tényleg olyan súlyos egzisztenciális fenyegetettséget jelent az állampolgárok számára, amelyeket már ők sem tudnak csendben tűrni.
Látjuk, ugye szűk egy percünk maradt, és ugye látjuk a déli határon készült felvételeken azt, hogy azok a migránsok, akik illegálisan szeretnének bejutni Magyarországra, vagy tovább menni Magyarországon keresztül, fegyverekkel vagy fegyvernek látszó tárgyakkal támadnak. Ezeket honnan szerzik? Honnan tudják, hogy hol kell átjönni ahhoz, vagy hol kell próbálkozni ahhoz, hogy valamiféle sikert elérjenek, Varga Márk?
Hát ez egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas kérdés, amire igazából kutatóként nekem nem lehet pontos válaszom. Az biztos, hogy sokan érkeznek úgy, hogy Belgrádba direkt mennek repülővel. Tudom, hogy úgy jutnak el Szerbiába, és aztán próbálkoznak az Európai Unió területére belépni, hogy nem kell nekik vízum, tehát be tudnak utazni Szerbiáig. Most nyilvánvalóan egy repülőre nem tudja föltenni a fegyvert. Most
csak
egy példát mondtam. Tehát az a lényeg ennek, hogy ha szárazföldi úton érkeznek, akkor például az afgánok, vagy akiket most láthatunk lövöldözni, egészen biztos, hogy ezek az embercsempészek, akik őket idáig eljutatják, kapcsolatban állnak olyan helyi bűnszervezetekkel, akiknél viszont Szerbiában, vagy akár a Balkánnak a más országaiban lehetnek fegyverek, akik föl tudják őket effektív egyébként fegyverezni.
Innen folytatjuk legközelebb. Halkó Petrának és Varga Márknak köszönöm, hogy a vendégeink voltak, valamennyi munkatársa.